hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Kína továbbra is kész együttműködni Magyarországgal az Egyövezet Egyút kezdeményezésben, illetve a keleti nyitás politikájában, amelyet szeretnének elmélyíteni és még jelentősebb együttműködési projekteket létrehozni, például a mesterséges intelligencia és a zöld átalakulás terén, jelentette ki Kung Tao kínai nagykövet a kínai-magyar diplomáciai kapcsolat felvétel 75. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián. A rendezvényt megnyitó beszédében kiemelte: Magyarország az elsők között a kínai népköztársaság megalakulását követő 5. napon létesített diplomáciai kapcsolatokat Pekinggel. Kiemelte, hogy 2023-ban Kína volt Magyarország legnagyobb befektetési forrása, a kínai beruházásoknak köszönhetően több mint 10 000 munkahely jött létre, erőteljes gazdasági lendületet adtak a helyi gazdaság fejlesztésének. Brüsszel hadat üzent az uniós külső határok védelmének, jelentette ki Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, az Osztrák Szabadságpárt lapjának adott interjújában. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy Magyarország legfontosabb feladatának tartja déli határa védelmét, amely egyben a Schengeni övezet külső határa is. Kijelentette, hogy a külső határok védelmének csak akkor van értelme, ha csak valódi menekültek utazhatnak be Európába, s az, hogy valaki menekültnek mondja magát, még önmagában nem jelent belépőjegyet Magyarországra vagy Európába. Felidézte, hogy Magyarország ezért hozta létre 2015-ben az úgynevezett tranzitzónák rendszerét. Mindenkiről, aki menekült státuszt igényel, a határon gondoskodnak, Magyarországra beutazni azonban csak akkor tud, ha jogerősen megítélik neki a menekült státuszt. Ez idő alatt menedékkérelmek ezreit nyújtották be a határon, azonban mindössze néhány százalék esetében ismerték el a tényleges menekült státuszt, fogalmazott Gulyás Gergely. Az egyház küldetése a jóra törekvés és ennek továbbadása, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Veszprémben az Örömhír evangélikus keresztény óvoda átadó ünnepségén. Soltész Miklós úgy fogalmazott, az új óvoda lelkiséget sugároz, építi az itt növekvő gyermekeket. Megemlítette, hogy az óvoda fejlesztési programban mintegy 200 óvoda és 20 ezer férőhely épült, vagy újult meg országszerte. Porga Gyula, Veszprém polgármestere a helyi gyülekezetnek mondott köszönetet, szavai szerint az ő összefogásuk nélkül nem valósulhatott volna meg a felújítás. A veszprémi Örömhír evangélikus keresztény óvoda 1,2 milliárd forintból épült meg, mintegy 4000 négyzetméteres telken, három csoport, 60 gyermek befogadására alkalmas. Megkezdődött az országos pályaorientációs mérés. Október 9-ig valamennyi 8. évfolyamos tanulónak kötelező kitöltenie a kérdőívet, közölte az oktatási hivatal. A mérés célja egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaorientációt támogató eszközökre, módszerekre, írják. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. Ebben támogatja őket az országos pályaorientációs mérés, amelyet 5. alkalommal rendeznek meg. Sport. Csaknem 70 sportszervezetet és ugyanennyi sporteseményt támogattak a több mint sport, élmény és szabadidő sport eszközvásárlási és esemény támogatási program segítségével, amelyet a fogyatékosok számára hirdetett meg a Magyar Paralimpiai Bizottság és Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár támogatásával. Az élmény sport pályázatból kivettük a mozgássérült és fogyatékos szabadidő sportolókat, akiknek egy külön pályázatot hirdettünk meg a Magyar Paralimpiai Bizottsággal együttműködve, és 200 millió forintot tudtunk erre elkülöníteni, mondta Révész Máriusz, majd kifejtette, a keretből 150 millió forinttal eszközvásárlást, 50 millió forinttal pedig a mozgássérülteknek szánt programokat támogatták. Végül az időjárásról. Derült száraz időre számíthatunk, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet döntően 6 és 11 fok között várható, azonban a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelész című regényének 20. részét hallhatják, amelyet Bensági Ildikó olvas fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Még csak gondolni is gyönyörűség volt arra az időre, amikor végre taníthatom is a latint. Szegény Cili azt se kedvelte, még maga Ágoston személye sem tudta megszerettetni vele, pedig ez a férfi varázsló volt. Ágoston Andrásnak az egyetemen lett volna a helye. Isten tudja, miért nem ott helyezték el, mikor a békekötés után idejött feleségestől, fiastól a városunkba Újvidékről. Ha visszanézek, nem látom az arcát, mert megtiltottam magamnak, elég az is, ha eszembe jut ahhoz, hogy nyugtalan legyen az éjszakám. Soha olyan intellektussal és olyan szuggesztív kisugárzással nem találkoztam többé, ami őt jellemezte. Meg is sértődtem, mikor anyám dicsimnuszomra vállat vont, s közölte, nem szereti ezt a tanáromat, valami nagyon csúf pletyka övezi a személyét. Véres pletyka, egy lány halála, aki meghalt miatt egy fürdőkádban, mert szerelmes volt bele, reménytelenül. Én nem megrettentem, Megdicsőültem a hírtől, beleillett Cilivel bonyolított életszíndarabjaimba. Nem szántam a lányt, aki nyilván imádta Ágoston, de nem mehetett hozzá feleségül. Csak Cili komorodott el. Miféle ember lehet az, aki miatt buta ártatlanok szenvednek? Írtam az imént, én tudtam a retorikát. Az volt aztán védőbeszéd, amit a nem ismert üggyel kapcsolatban Ágostonról tartottam. Mehetett szegény ismeretlen lány a pokol kénköves lángjai közé, vagy az antik alvilágba, ahol majd kesejük tépdesik. Cili el is fordult tőlem. Láttam, könnyes a szeme. Anyám meg szemrehányóan néz rám. Pedig ki tehet Cili könnyeiről? Ő! Hiszen nem is tudtuk ezt a históriát, ami valószínűleg úgysem igazi így. A mi iskolánkban egyetlen históriás énekre méltó személy van, és az a Galíciában éhen halt nagy költők örök szüzességet fogadott Adélja, Grál tanárnő, akit hadba vonulás előtt Gyóni Géza eljegyzett magának, és aki aztán így rögzült az időben, örök araként már hamvasodni kezdő szép szőke haján, a reménytelenség síri mécse ragyogásával. Költői, mondta Jabloncai Lenke, és éreztem, hogy ez se tetszik neki, csak valami miatt nem ad magyarázatot. Mi imádtuk Adélt, mert szűz maradt, állt, mint egy fagyott rózsaszál az élet kertjében. Imádtuk Kibédit, mert nesebeli magyar órákat tartott, és végre olyan dolgozatokat írhattam, amelyeket magam is élveztem. Ágostont, mert elém zúdította a gyerekkoromtól bálványozott ókori világot. Még Rácz tanár urat is, aki ugyan folyton ordított ránk, de minden órán hallgathattuk a zeneirodalom nagyjait gramofon lemezről, ha tisztességesen megtanultunk minden kötelező éneket. Korondi meg a második apám volt, magánkincsem, pedig fogalmam se volt még arról, mit köszönhettem neki, mikor utánam nyúlt a kutya história idején. Cili mindennel nehezebben boldogult, de sose volt rá semmi panasz. Mindenki udvariasan félrenézett, ha valamibe belegabajodott, vagy ha elakadt. Nem csak mert trianoni árva volt, de lényének különleges riadt szelítsége miatt. Cili nem olyan, mint mi. Érezte ezt az egész osztály. Nem csak csodálatos énekhangja és feltehető valamikori karrierje miatt. Cilit mindenki védte, legjobban András Anna, akire féltékeny voltam, és akit, ha tehettem, nem tűrtem a közelünkben. Ha most azzal érvelek, első hosszabb együttlétünk idején azért gyűlöltem meg, mert nem volt hajlandó elfogadni iskolai kiránduláson, amivel megkínáltam, kinevet az olvasó. Pedig valóban megsértett, holott nem akarta. Indoklást nem illet kérnem, persze, hogy arra magyaráztam, neki nem megfelelő a mi körözöttös kenyerünk. Andrásék konyhájának is híre van, nem csak őzének. Nyilván kezdetben fel se fogta a sértődött dühöt, amit éreztem, okát nem adta, miért nem osztja meg velem azt, ami az enyém, mikor ő állandó adakozó, minden nap elszedik tőle az osztálytársak a válogatott finomságokat. Akkor én, Szabó Achillész, megharagudtam rá, és egy hajdani gyermek buta haragja füstöl helyenként az őz komor dühe mögül. Egy növénygyűjtő kiránduláson újra megsértett. Nem hozott bögrét, nem tudott inni, de visszautasította az én oda kínált bádog kulacsomat. Azt hitte, belevágom a botanizáló kis kertészkést, amivel gyökeres növényeket szedtünk ki földlabdával. Azonnal jelentettem otthon apámnak, Cilit ne engedje Andrással barátkozni, mert újra megsértett bennünket. Apám elbámult, aztán kifaggatta Cilit, aztán újra engem, és elkomolyodva azt mondta: tudom, hogy András Anna más vallású tanuló. Tanuljam meg ehhez a tényhez azt is, hogy felekezete parancsa szerint tilos velem azonos ételből ennie, poharamból innia. Kérjek elnézést udvariatlan magatartásomért Andrástól. De hogy kérte? Nekiálltam nem feladott latin autort tanulmányozni, aztán megéreztem, hogy néz. Letettem a könyvet, megkérdeztem, mi van rajtam látnivaló. Az a nagy eszed, meg az a bárgyúság, ahogy csak arra figyelsz igazán, ami érdekel. Hát nem tudod, hogy András nem lehet cserkész sem. Nem vetted észre, hogy nincs veletek, pedig egyik az elsők között? Hogy jobb nálad, aki csak dadog számtanórán? Nem értettem az összefüggést. Most már tudom, apám nem akart belemenni a komolyabb magyarázatba. Mindig elhúzódott, ha azt érezte, bajt hoz rám, ha megosztja velem tudása egész anyagát, mióta bajt is hozott hitbéli eligazításomon a pucéron gyalogló Dávid királlyal. Iskolánk maga adagolta a napi politikát, ma már azt is tudom, nem tette látványosan, de tette, csak én nem figyeltem. Törtem a fejemet. Brühl bácsi is más vallású, és velem hozatja a sonkát, a szalámit, a száraz kolbászt, és ha anyám süt valamit, kóstolót is viszek át belőle. Apám információi mindig hitelesek voltak, de akkor sem értette, miért szabad egyik más vallásúnak épp úgy élni, mint nekünk, a másiknak meg edényeinket se használni. Anyánk hallotta, miről beszélünk, ő dicsérte az András családot, sajnálkozva dicsérte, mesélte apámnak, csak addig maradnak itt, míg le nem érettségizik a lány, aztán mennek külföldre, így hallja Piroskától. Cili nagy figyelmes szeme felén fordult, testvérem ezt is tudta. Amerikába vándorolnak, kimondta csendesen. Elképedtem és felháborodtam. Valaki, akinek nem muszáj, itt hagyja a hazát és elmegy örökre, pedig micsoda házuk van, és micsoda... Itt elakadt a rémült gondolat, mert felsírtam ilyettemben, míg megkérdeztem, ha ezek kiköltöznek innen, mi lesz az őzzel? Magdolna, mondta apám. Nagyon vigyázz! Miért nem azt kérdezed, miért nem akar András itt maradni a családjával? Az nem érdekel. Csak az állat. Bizony Isten nem érdekelt. Mi közöm hozzá? Vigyázz, mondta apám. Nagyon vigyázz, Magdolna. Hogy nem a lényegest kérdezed, miért a lényegtelent? Ennyire nem ismer semmit az antik világon kívül. Ennyire nem ismertem, mert nem volt érdekes. Azt se tudtam, kikből áll a kormány. Azt se, hogy mi a kormány hatásköre. Cili ráhajtott a fejét a vállamra, és arra kért, legalább sajnáljam szegény Annát. Borzasztó, mikor valaki azt érzi a hazájában, hogy nem a hazája. Rábámultam. Most játszik színdarabot? Hogy nem hazája? Hát hol laknak? És hol a házuk a 77 nevelőnővel? És miért nem felel senki arra, hogy mi lesz az őzzel? Anyám sóhajtott. Odaölelt magához, mindig így tett, amikor apám ellenem fordult, és Cili sem volt elég éber a védelmemre. Nem azt mondhat, hogy csak a lecke? Kérdezte. Éreztem, le akarja zárni a kérdést, amire senki se válaszolt, csak Cili. Örülj, hogy magyar vagy, mondta testvérem csendesen, hogy mind magyarok vagyunk, és senki sem akar elmenni innen. Az őzet majd elviszik jó emberek, ne félj. Sokkal kedvesebbnek kellene lenned Annához, mert ő az egyetlen, akivel igazán versenyt tud szaladni. Apám még mondott valamit, amire felfigyeltem, pedig valójában csak a punháborúk érdekeltek, meg hogy milyen védőbeszéddel kápráztatom el Kibédit holnap. Én leszek Brutus, és indokolom Antonius helyett a zsarnokölés valódi okait. De mi az, amire figyelnem kellene? Anyám segített. Te bármi lehetsz, gyöngyszálam. Cili is. Bármi. András Anna itt nem bizonyos, hogy azt kapná, amit érdemel. Olyan kihívó vagy, merész, és a riadozó Cili mindent hamarabb megért nálad, szólalt meg apám. Isten kifelejtette lényedből az együttérzést azzal, akit ha szállni szeretne, visszafognak útjában a körülmények. Látták az arcomon. Se nem értem, se nem hiszem, amit hallok. Később fejére olvastam, miért nem beszélt világosabban. Ha megteszi, nem tör ki a botrány fejér tanárnő, és köztem sem. De apám tudta, mit, mikor, miért hallgat el. Amilyen esztelen voltam, az indulat átlendíthet a mostani haragból a tüntető rokon szemfbe, és abból megint kiláthatja előre, mi származik. Azt mire magyarázzák? Azt mondta, hallja, hogy Kibédi felolvastatja a dolgozataimat, hogy Adél nénit nagyon szeretem. Úgy váltott hangot, mint egy prímhegedűs. Hogy azt tette, Páter Severin magyarázta el nekem évekkel később, és Anna már régen nem élt Magyarországon. Köröttem ott zizegett a rózsás labirint, ingerültségem hirtelen elmúlt, az élet szép... Az is szép, hogy ilyen langyos az október, rövidesen megyünk világítani a temetőbe a jabloncai ősöknek. A szaboknak csak virágot viszünk, kálvinista akkor még nem gyújtott gyertyát. Szép, meleg október volt. Kiszaladtam megnézni, lehet-e csokrot kötni a legutolsó, az arany őszben még mindig viruló virágokból. Anyám megkérdezte, kinek kötöm a csokrot. Adél néni minden halottak napja előtti estén kimegy a temetőbe, és virágot tesz olyan sírokra, amelyeken nincs semmi dísz vagy gyertya, feleltem engedelmesen, és már nem gondoltam az őzre, sem András Annára, mert mindig szerettem a halottak napjai kivilágítást. Grál tanárnő egyedül megy azon a hosszú, halottak napja előtt nem biztonságos úton, csodálkozott apám. Cili meg felvetette kék pillantását, és mosolygott magában, de alig lehetett felismerni szája rezzenésén, hogy mosolyog. A nagyok azt mondják, Ágoston tanárul elkíséri ilyenkor, mert sok a rossz ember, vele gyakran látni utcán is. Ágoston tanárul kíséri ki a temetőbe? Hát ki, ha nem egy kolléga? Nincsen senkie. Ágoston, ismételte anyám. Milyen gyöngéd. Remélem, ő is világít valakinek. Apám szava csattant, mint a lövés. Elbámultam. Lenke! Gondolja, hogy egy mécses nem járna Ipper Idának? Elmerengtem ebben az iskolában. Annyi a rejtelem. Imádtam a cifra palotába járni. Fehér Margit alakja még nem torzult, észrevettem mindenkit kímél, aki az A-ból jött, mert nem mi tehetünk arról, hogy nem tudjuk, amit Ihász tanár úr nem tanított meg. Majd pótoljuk ebben a naptári évben, egyelőre nincs reális osztályzatunk, mondta. Szerettem is, meg nem is ezt a nevelőmet, mert a tantárgyát nem, és a cserkészetet sem, aminek ő volt a parancsnoka. Vele meg valahogy nem tudtam mit kezdeni. Ma már tudom, mit taszított steril személyében. Fehér Margit nagy álmod dédelgetett, nekem meg csak nagyon kis álmaim voltak. Már láttam a képet, Ágoston tanár úr ballag irgalmasan a könnyeit rejtő Adél néni mellett, és segít neki szétrakni a virágokat a feldíszítetlen árvanyuk helyekre, amelyek mindegy halott költőnek szólnak, aki Galíciában pihen. Milyen szép, mondtam anyánknak, mikor színdarabot játszunk, mi szoktunk ilyen örök hűséget és gyönyörű szerelmet ábrázolni. De hogy kerül egy halottak napjai kivilágításba idegen elem, miköze Grál tanárnőnek ismeretlen női halottakhoz, Ágoston tanár úrnak meg még kevésbé, és egyáltalán ki ez az Ipper Ida? Anyámhoz fordultam, ő szólt erről imént. Hogy volt, amit az imént mondtál? Ki volt az az Ipper Ida? Anyám arca vérbe borult, hallgatott egy kicsit, aztán annyit mondott. Neked senki. Ha nem akarsz új bonyodalmat, nem ejted ki ezt a nevet. Ígéred? Ígértem, csak kelletlenül, mert miért tiltja meg, amit éppen meg akartam kérdezni? Hol van szegény öngyilkos lány sírja? Mert a plusz adakozás belefér Adél tanárnő jellemébe. Aztán mégsem tette, mert valahogy zavaros lett minden. A diszharmóniát mindig azonnal megéreztem. Túl tarkák itt az alakok, egy öngyilkos, egy hősi halott, egy örök ara, minden szentek ünnepe. Ez sok egy drámába. András Anna már messzebb volt, mint az álom. Nem kellett volna, szólt apám, úgy mondta maga elé, mintha a könyvből olvasná, nem anyámhoz beszélve. Én féltem tőle, hallottam anyám válaszát. Ő is eszelősen szereti azt az embert. Ki az az ember? Ismeri valójában valaki? Nem szóltak többé. Én megtörhettem a fejemet. Kit félthet, kitől Jabloncai Lenke ebben az elbűvölő világban, ahol Fehér Margit elnéző, François angyal és az osztályfőnök imádnivaló, és én bár nem tudom egyszerűen megfogalmazni sovány testem rándulásait és saját magamnak sem bevallott indulatomat, azóta szerelmes vagyok Ágoston Andrásba, mióta megismertem. Igen, azóta, ahogy az osztályba lépett és azt kérdezte. Ezt ne hík védám, Buella, kviszi kud dicitur latinélokvi potest. És szállt, mint a madár rikoltása az én hangom, megdicsőülten. Ecce me, domine professzor, quem cognoscere vis. Az osztály elnémult. Máig hallom, Ágoston elnevette magát, lecsapta az asztalra a Liviuszt, és egy negyed órára megállt az idő. Varázsló nézett rám, különös hívó erővel. Elmerengtem az emléken, aztán megint a felnőttek beszéltek, és megint valamiről, amit nem értettem. Ne játssza, hogy nem érti, mire célzok, mondta anyám. Frissítse fel csak szépen a memóriáját. Nem, felelte apám. Régen volt, megtörtént. Lánya van, mondta Jabloncai Lenke. Szeretné vérében látni egy fürdőkádban? Mert ha valaki meg tudja őrhíteni a mi gyerekünket, akkor az Ágoston. Adélt kísérgeti, hallja, hogy vele jár. Felháborodottan néztem anyámra, mert azt felelte neki, Adél még reménykedik. Csak nem képzeli, hogy Adél gondolatban hűtlen a halotthoz, és méghozzá Ágoston szemelte ki. Hallottam apám hangján, ingerült, úgy is felelt. Látta valaha valaki Adélt azzal a költővel? Ezt Jabloncai Lenke kérdezte. Csak nem képzeli, hogy... Az én barátnőm volt Ipperné. Az anyák sokat tudnak. Mindketten elhallgattak. Aztán anyám mindkettőnket kiküldött a szobából. Az ötödikes tanév első negyedétől kezdve nem vitt többé magával a temetőbe világítani. Nem bántam. Nem hiányzott. Úgy éreztem, most lett végre kerek a világ. Értettek engem. Korondi tanár úr és Ágoston is, nem csak Kibédi. Eljött az advent, engem nagyon szorított a búrkalap, és egyre többet szerettem volna írni. Szerelmes verset, meg regényt, mindent, mindent. Három színdarabra való tragédia témáját hordoztam. Csak Cili érzékelte. Írtam, írtam. Néha elnevettem magam, tökéletesen boldognak éreztem magam az Ágoston iránti végtelennek tűnő szerelemben. Rab voltam. Nem csak az övé, az akváriumé. Köröttem rózsás volt a labirint, és nem volt kivezető ösvény sem erre. De ki tudta ezt itt, 15 évesen? Régi módi 15 évesen. Főleg, amikor Jézus születését várja a világ.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelész című regényének 20. részét Bársági Ildikó olvasta fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat 0 óra 5 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Bálátát hallják! Mai műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetést Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel. Tartsanak velünk!
Hogyha lehetséges, egy kicsit személyes kérdés is következik. Már említetted, hogy a káptalan után hazamentél. Hazamentél Erdélybe, ugye? És ha jól tudom, ott volt ugyan személyes családi dolgod is, de ott, mintha egy ilyen lelki gyakorlat félébe becsöppentél volna, hogyha erről is mesélnél nekünk.
Igen, néhány hónappal ezelőtt Hajnek Attila Isten plébános atyával vagyunk jó kapcsolatban, Székely-Véckei plébános, ugye ő az, aki Gyágyószent Miklóson ott van a Szent Peregrin kápolna, aki ugye szervít a szent, és annak idején még Bogizsis Ferenc atyának köszönhetően én vittem az erekét, és nagyon szép látni, hogy ott felépült körülötte egy lelki otthon is. És ő mondta, hogy szeretne meghívni engem, mert szervez egy ima konferenciát, az volt a mottója, hogy egy imádságnyira van tőlem. Közben kiadott egy ilyen imakönyvet is, ahol egy ökumenikus szellembe szeretne meghívni lelkészeket, szerzeteseket, papokat, akik az imáról beszélnek. Én mondtam, hogy Attila atya szó se lehet róla. Hát én épp, hogy haza fogok érni Olaszországból, a káptalanról, arra készülni kell, tehát én még nem mehetek el. És akkor hazértem pénteken, és vasárnap jött a hír, hogy édesanyám bekerült a kórházba, úgyhogy én vasárnap azonnal utaztam is haza. Hála jó Istennek kiderült, tehát nem olyan súlyos édesanyám állapota, tehát nyilván, mivel kórházban volt, csak látogatási időben mehettem be hozzá. Így hát részt vettem ezen a nagyon szép konferencián, ami tényleg az imádság légkörében nagyon családias volt. Csodálatos volt hallani tényleg a lelkészeket, a felkészültséget, és annyira szép, hogy az imádságban ott nincsen felekezet köziség. Tehát az imádság az olyan, hogy az összeköt mindannyiunkat, tehát az Istennel való kapcsolat, és annyira szép volt látni, ott voltak a fiatal lelkészek feleségeikkel is, hogy ők is, ahogy így beszéltek, nagy-nagy mélységeket, tényleg az igéből kiindulva, az egy óriási ajándék, de volt nyilván katolikus pap, és minden nap szentmise volt. Tulajdonképpen részt tudtam venni, egyetlen délután nem tudtam részt venni, amikor édesanyámat el kellett kísérni Csíkszeredába. Ott volt egy vizsgálata, és hát hálás vagyok, mert ott is többek között Zelma testvére, szociális testvérő bejár a csíkszeredai kórházba, és akkor ott is találkoztunk, meg tényleg a Hugó atya is Ferences járva, és édesanyámat ellátta. Közben meg a Zelma testvér is nagyon-nagyon szép előadást tartott következő napokban ő is ezen a konferencián. És végül is én magam is beszéltem egy picit, hogy mit jelent számomra az imádság, tanúságot tettem erről, hogy tényleg hogyan keresem én az Istennel való kapcsolatot, hogyan próbálok a jelenlétben lenni. Ez így ajándék volt, hogy ebbe is belecsöppentem, meg utána Attila atya kezdte a gyerektábort. Hát ott csak egy szentmisén tudtam részt venni, meg két reggel a reggelisztetésbe belekapcsolódtam, és hát szóval, hogy értékké lett, és ami még annyira szép volt, mert kiengedték édesanyámat a kórházba, de sajnos újra visszakerült másfél nap után, és hát meghosszabbítottam az otthonlétemet, de láttam, hogy nekem most már muszáj hazajönnöm, mert nekem is itthon feladataim vannak, Benici Szentfülöp ünnepre készültem, itt is előadást kellett tartani. Akkor úgy volt, hogy hát augusztus 20-án akkor hát én is az indulok, édesanyám még kórházban van, de ott van a nagytesóm, tehát el kell indulnom. És elmentem reggel a templomba, annyira szép volt a Zsombor atya, hogy prédikált, és egyrészt nagyon közel jött hozzám Szent István, az az ember, aki elveszíti a fiát. Aki ebben a végső tanácstalanságában, vagy kilátástalanságban tényleg a szűzanyához fordul, és felajánlja az országot a szűzanyának. És közben nekem eszembe jutott az is, hogy édesanyám hogyan ajánlott fel engem a szűzanyának annak idején Egerbe, a Lurdi barlangnál. És akkor a Szentmise végén én is oda mentem, van a Gyegyú Szent Miklósi, Szent Miklós templomban, ott van a szűzanya Lurdi oltára, és akkor én is a szűzszülője Istennek imával, hogy az édesanyámat teljesen a szűzanyára viszont, hogy én most hazamegyek, muszáj hazamenni, rád bízom. És annyira olyan béke töltötte, hogy a legjobb kezekben van az édesanyám, és olyan érdekes volt, mert nem sokkal néhány óra múlva telefonált, hogy hát hazaengednek a kórházba, úgyhogy még néhány órát együtt tudtunk tölteni, és hál' Istennek jól van, most látja magát, és nagyon hálás, tényleg egy egész kongregáció imádkozott érte, mert ugye van egy ilyen közös csoportunk, és amikor beírja, akkor a világ különböző ponton lévő szervit, a nővérek is, akik ez eljutott, és nagyon hálás, a nő maga is mondta, hogy mindig hordozza a rendet, és imádkozik érte, úgyhogy...
Ami számomra nagyon érdekes tapasztalás volt, ez imával kapcsolatban jutott eszembe, ahogy beszéltél. Mikor most zarándokoltunk Csenztóvába családilag egy kisebb zarándok közösséggel, akkor kaptam meg a jó Istentől, nagyon érdekes, hogy amikor az ember nem is várja, vagy nem is gondolja, akkor megkapja azt, amire már régen vágyott. Mindig mondtam én rózsafűzért, amikor úgy alakult az élet, de próbáltam érezni. Tudod, amikor annyira szeretnéd érezni, akarod érezni, ez ugyanaz, mint a szeretet, meg a kapcsolat a házastársal, vagy akár a szerzetes, hogy elköteleződik, hogy igazából a szeretet az nem érzés, hanem ugye döntés. És én is próbáltam eldönteni, hogy akkor én most rózsafűzért mondok, és akkor én most eldöntöm, hogy akkor én nagyon mondom ezt a rózsafűzért. De sose éreztem azt közben, hogy én most úgy imádkozom, ahogy, tehát hogy nem éreztem azt, amit kerestem közben. Én mindig, amikor magamban beszélgetek a Jóistennel, akkor, ha beszélgetek a saját szavaimmal, akkor vagyok úgy vele egy közösségben, és akkor érzem őt. De ezekben a mondott imákban nem igazán tudtam megtalálni. És most Csenztóvában, illetve amikor jöttünk visszafelé az úton, az autóval, és ültünk benne heten, és mondtuk a rózsafűzért, akkor hirtelen megéreztem, és megkaptam azt az érzést, hogy milyen az, hogy rózsafűzért mondani úgy. Ott hirtelen átéreztem ezt a rózsafűzért, de hogyha egy picit, ha már erről beszéltél ott, kérlek szépen, hogy oszd meg velünk a gondolataidat a helyes imádságról.
Ha most a rózsafűzéről beszélsz, akkor azzal kezdeném, hogy éppen itt egy házas pár tett tanúságot a rózsafűzér bankról. Nem akarom fölfedni őket, mert nem beszéltem vele, de csodálatos volt tapasztalni azt. Férje arról beszélt, később találkoztunk, hogy nagyon sokat imádkozott a család fejét, és egyre nagyobb nehézségek jöttek, és majdnem abba hagyta az imát, és akkor egy szerzetes azt ajánlotta neki, hogy hát ezt nem lenne szabad abba hagynia. Imádkozzanak erre a szándékra 1000 rózsafűzért. És elkezdték imádkozni, ugyanis az 1000 a Bibliában az egy szent szám. Én most nem tudok idézni, mert nincs előttem ez a papír, hogy utána hogyan erősítette meg a Jóisten, és az volt az érdekes, hogy mindig, amikor az 1000 rózsafűzérten imádkozták, akkor nagy kegyelmekbe részesültek. Többek között volt egy ilyen érdekes meglátása, hogy azt látta, hogy ilyen galambok repülnek az ég felé, és egyesek olyan közel vannak a szívéhez, a másik az olyan közömbös. És akkor a nővér mondta, hogy valószínű az, hogy ugye közben elkezdett ez a férj is imádkozni a nővérnek is a családfáért, az elhunyt hívekért, hogy a családfánk az terhelt lehet, vagy bármit hordozhatunk. És az hát valószínű, hogy azok a galambok, akiket úgy közel éreztél, azok a te családfádból lévő lelkek, akik most szabadultak, és akiket nek számod a közömbös, azok valószínű, hogy azok, akik meg az én családomból való voltak. Meg nagyon szép, hogy többek között mondták, hogy azért is imádkozott ez a nővér, ő nem tudta, hogy ők még akkor jegyesek voltak, mikor találkoztak, és kiderült, hogy pont az 1000 rózsafűzér végén kérte meg a kezét a férj. Szóval nagyon csodálatos látni, hogy micsoda ereje van a rózsafűzérnek. Tényleg most voltam én is, belekapcsolódtam az esztergomi bazilika megáldása után, elmentem Mária Remetén volt a Szeretett Láng Fesztivál, és ott tényleg a Jim Blond atya is, meg a Dominik atya is arról beszélt, hogy micsoda ereje van a rózsafűzérnek. Megígérte az anyadó munkosnak, hogy amit a rózsafűzérrel kérünk, azt mind megadja nekünk. És hát tényleg én nagyon szeretem ezt a megfogalmazást, hogy rózsafűzér édes lánc, ami összeköt bennünket Istennel, a szűzanyával és egymással. És én egy erdélyi, ma már előjáró egyik közösségben, aki jelölt voltam, és elmentünk együtt Kovács Péterbe, ez Gyergyó Szent Miklós után van, gombászni vagy valamit, és akkor ő vele imádkoztam úgy először rózsafűzőt, hogy az életemet vagy mások életét belefűzöm. Tényleg ma is, hogy minden tizedet valakiért, és akkor onnan tudom, hogy ha esetleg unalmas vagy elkalandozok is, hogy az értékes. De mondom, akár, hogyha az életemet vagy mások életét belekapcsolok, ha például, akit te szentszül a világra szültél, akkor az van bennem leggyakrabban, hogy Uram, szülesd meg minden szívbe. Vagy ha tudok olyat, ahol például nincsen gyerekáldás, akkor Uram, értük, hogy fogadjanak gyermekek. Tehát érted, mindjárt másképp imádkozod, vagy aki életünk a keresztet hordozta, és ha eszedbe jutnak azokat, akik szenvednek, akik hordozzák a mindennapi keresztjüket, mindjárt másképp imádkozzuk ezeket. Akár kötött ima, akár ez a szerzetesi hivatás körül, ott mondtam, hogy ez az Isten való mély kapcsolat és a csönd, amiben Isten igében vagy anélkül is keressem, hogy Isten terve mi velem. Az a lényeg, hogy az mind élővé válhat Istennel a szűzanyával, tehát hogyha tényleg így imádkozunk, meg odaadjuk az időt. Tehát egy nagyon-nagyon nagy érték az idő. És az a lényeg, hogy odaadom-e Istennek azt az időt. És nagyon nagy a kísértés olykor, hogyha nem olyan volt az imám, akkor esetleg fölállok, és kimegyek, és hát akkor inkább megfűzök, vagy nem. Odaadtam az Istennek, ő tudja, hogy hova teszi. Vagy akár tényleg így is, mint ezek a felajánlások, hogy én oda teszem a szűzanya kezébe egy szenvedésemet, egy fájdalmamat, megbántottak, egy nehéz ügyet például valakivel, hogy ez nem tudom, hogy fog megoldódni. És az a bizalommal oda helyezem, és akkor csak megtapasztalt, hogy hát ez olyan szépen alakult, hogy tehát ez az Istennel való bizalom teljes kapcsolat, tehát ez, erre törekedni. Aztán, hogy milyen utak vannak, az mindenki maga és a maga ritmusába találja meg, de ott legyen a vágy. És nagyon fontos az, hogy kérni a kegyelmet, hogy tényleg megtérjünk, hogy tényleg Istené legyünk, hogy tényleg őt keressük, hogy tényleg az ő akaratát tegyük. Mert ugye a szűzanya is ugyanezt tette, és ugyanezt mondta a szolgáknak, hogyha tovább folytatjuk ezt a kánai mennyegző képét, ami minket most kísér, hogy tegyétek meg, amit ő mond. Ma sem mond mást Mária, a szűzanya nem viszel Jézustól. Tehát a szűzanyás lelkület egy nagyon egészséges lelkület, és mi úgy követjük a szűzanyát, hogy a Bibliában van leírva, hogy tegyétek meg azt, amit Jézus mond. Hát hol van az, amit Jézus mond? Előveszed a Szentírást, és engeded, hogy hasson rád, és hogyha szívedet megmozgatja, akkor azt tedd meg, és kérd ennek a segítségét. Tehát valahogy így tudom az imát. Van, amikor ugye elakadásaink vannak, szükség van segítségre, lelkivezetőre, papra, megújulásra. Hát tegyük. Most, ahogy így velem szemben ősz, és hogy tényleg a szakemberről beszélek, hát te is megtapasztalhatod, ugye ez nagy ajándék volt, hogy ugye nemzetközi rend vagyunk, és akkor volt egy-egy nap, amikor különböző nyelvű nővéreink animálták a liturgiát, és ilyen magyarok csak ketten voltunk Esztel nővérrel, és reggelente volt a Szentmise, ugye az volt a feladat, hogy énekeljünk, és hát nekem reggel nincs hangom, és látod, amikor hozzád fordultam, hogy hát Bea, akkor mit csináljak? És te mondtad, hogy akkor 2 órával előbb kelj föl, és mondjad a beszédtechnikai gyakorlatokat, és annyira szép volt tényleg korán fölkelni, fölmenni, van egy csodálatos torony a firenzei rendház udvarán, hogy kimész olyan, mint onnan már csak a mennyország, látod a firenzei kupolát, meg az eget, ami szép is ott gyakorolni, és akkor tényleg, hogy az a ketten is, az a himnusz, vagy az az ének, amit énekeltünk, az hangzott. Hogy merjünk tényleg megkérdezni szakembereket a lelki életben is, hogy sokszor elég egy icipici segítség. Nyilván nekem kellett meghozni azt az áldozatot, hogy 2 órával előbb felkerek. Mosolyogtak, mikor mondtam a nővéreknek, hogy igen, ahhoz, hogy nekem hangom legyen, akkor 2 órával előbb keltem. De milyen jó ezeket tudni, és hogy az életben bizony meg kell hozni a magunk áldozatát, hogy Istennek olyan hangja legyünk a világban, aki esetleg megrezdít szíveket, és ők is elindulnak, vagy megújulnak ezen az úton.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, ez különösen gyönyörű volt, amit most mondtál a végén. Én is köszönöm, hogy megkérdezhettem tőled, mint szakembertől ennek az imádkozásnak a miben létét, és hogy hogy lehet még jobban imádkozni a Jóistenhez, és valóban most úgy érzem, hogy az, amit mondtál, az nagyon sokat fog segíteni, hogyha mindig lesz valaki, akiért, vagy akikért mondom az imát, és nagyon szépen köszönöm az egész beszélgetést. És kívánok sok erőt a további munkádhoz, és mindenhez a renddel kapcsolatban is, a magánéletedben is.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, tényleg én nyitott szívvel vagyok most, hál' Istennek 6 év után, tehát a káptalan azt is jelenti, hogy minden egyes megbízatása lejár mindenkinek, nekem is így a helyi előjárói, meg a delegáció előjárói szolgálatom, és úgyhogy most várjuk, már megadtuk a javaslatokat az új előjáróknak a kinevezését. Én bízom abban, hogy én is egy picit tudok magamra figyelni, akár szeretnék elmenni egy hosszabb lelki gyakorlatra, egy megújulásra. Nyilvánítottam, hogy mik a rend szükségleteim, ez a káptalan is nagyon erőjött, hogy nem az egyéni, hanem a rendjava fontos. Ugye nyilván a rendjava az is, hogy egy egészséges, boldog, örömteli szerzetes legyen, aki boldogan tesz a tanúságot Jézusról. Ehhez meg szükség van az, hogy időt töltsön a jegyesével, és megújuljon, és tényleg a természetben legyen. És én hiszem azt, hogy az Úristen meg fogja adni mindazt, amire szüksége van nekem is, meg a rendnek is. És köszönöm én is az interjút, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és bátorítom, hogy mindig legyünk nyitottak, mert Jézus jön, kopogtat, de az ajtót nekünk kell kinyitni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Ámen.
Lackfi János, minek is élek? Hát azért, hogy minél jobban átitassam magamat a világgal. Hogy megkótyagosodjak az orgonák illatától, hogy színorgiájukkal jól megtömjem a szememet, hogy érezzem, amint a fagy satuba szorítja elkékülő kezemet. S aztán azt is, hogyan változnak a melegben izzó parázsá az átjegesedett ujjak. Hogy letüdőzzem a füst illatát, és behunyt szemmel, szájamban összefutó nyállal falatozzak frissen füstölt húst, frissen füstölt sajtot. Hogy érezzem az izmaim zsibongását, ha kutyával, gyermekkel játszva nekiíramodom, vagy futásban, labdajátékban teszem próbára élő, mozgó, eleven testem. Hogy megtapasztaljam a fantázia bizsergető elektromos kisüléseit, mikor bedobok egy-egy szóviccet, tovább fűzöm valakinek a poénját, sztoriba sztorit öltök, megcsavarom ügyesen a kicsiknek szánt mesét. Hogy üljek csónakban, és szél permetezze arcomba a porított vizet, és nevetésre ingereljen ez a zsíványság. Hogy belemártsam huny szemem a folyékony napsütésbe, mely kijönti belső portrémat aranyból. Hogy érezzem a fájdalom prését mellkasomon, a szorítást szívem körül valaki miatt, akit szeretek. Hogy légszomjam legyen, hogy tudjak, aztán meg ne tudjak tágtüdővel levegőt venni. Hogy érezzem, ahogy hatalmába kerít a köhögés, és érezzem majd oldódását is. Hogy érezzem, amint meglep, vagy elhagy a lüktető sajgás. Frissen keletkezek sebek, gyógyuló sebek kísérője. Hogy könyvszök jön szemembe, örömtől, bajtól, hogy szétvessen a boldogság, amikor meglátok valakit, és leverjen a víz, mikor meglátok más valakit. Minek is élek? Hogy amikor már eléggé átitatódtam a világgal, amikor már bennem él a világ, és minden porcikámban tudok rá emlékezni, felidézni, végig zongorázni az érzések, érzékelések teljes skáláját, akkor át tudjak mindent adni, és el tudjak mindent felejteni, és meg tudjak mindentől szabadulni, és engedjem át magam az áramlásnak. Hagyjam, hogy Isten közelsége elégessen, és lefoszlasson rólam mindent, ami nem ő. átadjam neki a mozgásokat, futást, ugrást, mindent egymás után. Átengedjem a megtanultakat, összekeverjem szeretteimet és az először látott arcokat, gyerekkoromat és a tegnapi napot, és mindent a kezébe helyezzek. Hisz tőle kaptam. Szép lassan kinyújtózzam a kereszten, és kitárjam felé a karomat. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi szervitanővérrel beszélgettünk. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Add meg, hogy látom.